Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Siffer András, az LMP parlamenti frakció vezetője. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
Vasárnap óta van frakciójuk, most már úgy, ahogy a nagykönyvben meg van írva, van elnök, van elnök helyettes, de kevesebben vannak, mint a hány parlamenti bizottságban. Ezt hogy fogják megoldani?
Hát ezt ügyesen. Hát már kezdetben az volt, hogy már az induló létszámnál kevesebben voltunk, mint a hány állandó bizottság van, úgyhogy végülis 2010 tavasza óta folyamatosan voltak olyanok, akik dupla bizottságban szolgáltak. Hát most lesz olyan, aki háromban van, esetleg négyben. Olyan sok idő már nincs hátra egyébként a választásig. Jegyzem meg, az új parlamentben, ami ugye kisebb létszámú lesz, várható, hogy lesznek ilyen méretű frakciók, mint most az LMP-jé, viszont kevesebb bizottsággal, most ezt a hátralévő időszakot ki fogjuk bekkelni.
Nagy megszorítás volt a hivatalos frakció nélküli lét?
Hát a parlamentáris jogosítványok tekintetében mindenképpen, és ez tagadhatatlanul kihat egyébként a nyilvános felületekre is, hiszen napirendi felszólalást, interpellációt, azonnali kérdést nem tud intézni, elmondani egy frakció nélküli képviselői csoport, illetve egy független képviselő. És hát látható az, hogy akkor, amikor a parlament ülésezik, akkor nyilvánvalóan azok, akik ezekkel az eszközökkel élhetnek, óhatatlanul előnybe kerülnek, hiszen tudnak önálló témákat sokkal hatékonyabban földobni. Hiszen bármi is a megítélése a parlamentnek, a parlamenti munkának, bármi is a véleményünk arról a bábszínházról, amit Orbán Viktor tette a Magyarországgyűlést, azért óhatatlanul a politikai napirend ott alakul, és jó részt azokkal a jogosítványokkal alakítják a pártok, amik egyébként a frakciókat illetik meg.
Milyen politikai napirendre számít a hátralévő időben, amikor választásokhoz közeledve minden kormány interpellációkkal szokta dicsérni saját magát az ellenfél?
Na, ők eddig is dicsérték magukat interpellációkkal.
Ez nem Orbán Viktor kormány alatt, ez
nem,
mindenki.
Nem, nyilván, nem csak mi akkor nem voltunk itt. Gyakorlatilag már az első hónapoktól kezdve mentek ezek az öndicsőítések. Én azzal számolok, hogy olyan nagy rendszer szintű átalakításban, vagy talán célszerűbb úgy fogalmazni a jelenlegi kurzus esetén, hogy rendszer szintű rombolásra már nem lehet számítani, nem nagyon van már mit. És hát nyilvánvaló, hogy a Fidesz egy biztonsági játékra rendezkedik be a hátralévő időben. Nyilvánvaló, hogy a napi rendet elsősorban a költségvetés fogja meghatározni. Az előjele megvan annak, hogy a Fidesz alapvetően egy választási költségvetésre készül, és hát egyébként is nagyjából egy költségvetés, illetve a költségvetési politika az, amin keresztül meg lehet nézni, hogy egy kormány egyébként mit gondol az ország jövőjéről, és amihez képest egy ellenzéki párt el tudja mondani, hogy ő mit gondol az ország jövőjéről. Természetesen vannak még legalábbis a kormány jogalkotási programja, és az előzetes hírek alapján vannak még legalábbis az LMP számára érdekes, vagy várhatóak érdekes napirendek, de mondom még egyszer, így gyakorlatilag már a nagyját annak, amit Orbán Viktor el akart végezni, ezt a Fidesz áttolta ezen a gépezeten.
Költségvetési vitára készülnek leginkább a hátralévő időben?
Szerintem jól tesszük, hogyha leginkább arra készülünk.
És tudnak alternatívát egy, ha választási költségvetés lesz, azzal szemben felmutatni? A választási költségvetés mindig népszerű, azt szokták szeretni az emberek.
Az elmúlt három évben az LMP mindig állított alternatívát, tehát ha úgy tetszik, fillére kiszámoltuk azt, hogyha mi kormányoznánk, ha egy LMP kormány lenne, akkor következő évre, 2011-re, 2012-13-ra hogy nézne ki a büdzsé, honnan vennénk el, mire adnánk több pénzt, úgy, hogy egyébként a makropályát mi adottnak tekintettük, államadósságot, költségvetési hiányt egy fillérrel nem kívántuk növelni. Ugyanakkor választási évben, egy választási költségvetésnél nem biztos, hogy okos dolog egy ellenzéki pártnak alternatív költségvetést alkotnia.
Mit fognak csinálni? Bombázzák a választási költségvetést? Bemutatják, hogy ez egy választási költségvetés?
A nagy számokat, illetve a nagy tételeket illetően természetesen elmondanánk azt, hogy mi az, amit kifogásolunk, és ahhoz képest mit tennénk másként, de nem, én csak annyit állítok, hogy nem biztos, hogy célszerű, célra vezető dolog, hogyha minden egyes tételt végigböngészve pontról pontra mondanánk el, hogy mi mit tennénk másként.
Az eddigi megírt alternatív költségvetések politikai szempontból sikeresek voltak, rezonáltak rá az emberek? Több lett a támogatójuk?
Hát ezt ugye azért nehéz megmondani, mert az utolsó alternatív költségvetés, amit bemutattunk, annak a hatását pont akkor kellett volna lemérnünk, amikor állt a bálapártban, illetve a frakcióban, tehát ezt valószínűleg már soha nem fogjuk tudni megválaszolni ezt a kérdést. Viszont azt láttam, hogy akkor, amikor a különböző ilyen úgynevezett mini kampányokat folytattuk, építve az előző év alternatív költségvetésére, tehát például 11, illetve 12 tavaszán, ezek nem egyszerűen szerintünk voltak hatékonyak, hanem ezeknek a hatékonyságát a közönkutatási adatok is alátámasztották. Gondolok itt arra, amikor a Nem erről volt szó kampány 11-ben felvezettük, illetve 12 tavaszán bemutattuk azt, hogy mennyibe elkerül nekünk Orbán Viktor. Ezekben az időszakban, tehát 11, illetve 12 tavaszán az LMP masszív növekedésnek indult a támogatottságunk, és tavaly május-júniusban értük el a 9-10%-os eddigi csúcsot.
Most hol tartanak? Saját mérésünk?
Saját mérésünk nekünk nincsen. Én azzal szoktam játszadozni, hogy az állandóan publikusan mérő intézeteknek a kétféle adatát, tehát az össznépességen belül, illetve a biztos pártválasztós adat itt szoktam átlagolgatni hónapról hónapra. Most nagyjából egy 3-4% között van a biztos pártválasztók között a támogatottságunk, és talán már több mint 200 ezer az a választói bázis, amire tudunk támaszkodni. A legnagyobb vérzivataros időszakban, február-márciusban mentünk le nagyjából egy 170-180 ezeres támogatottságra. Annyi pozitívum mindenképpen történt, hogy mióta az LMP létezik pártként, 2009 óta, azóta minden nyáron csökkentünk, még 2009-ben is, amikor ugye 2,5%-ot értünk el az európai parlamenti választáson, és még ahhoz képest is csökkentünk nyáron, tavaly is csökkentünk nyáron, nem is keveset, úgy tűnik egyelőre, bár még az összes augusztusi adatot nem láttam, nem láthattuk, hogy most van az első nyár, hogy nem esett vissza a támogatottságunk.
A választási hátra lévő időben már, ha előre lehet annyit látni, milyen politikai környezettel számol az LMP választási sikere szempontjából?
Hát ugye ez egy elég sok tényezős, és nem csak tőlünk függő, finoman szóval nem csak tőlünk függő játszma. Nagyjából az ívét, hogyha mostani helyzetből indul ki az ember, úgy lehet megrajzolni, hogy mi, és hát egyáltalán az ellenzék az megpróbál minél inkább rámutatni arra, hogy a nem csak a hatalmi, hanem a gazdasági étvágya a Fidesznek, tehát a klientúra építés, az oligarchák feltőkésítése, hogyan vezetett, hogyan próbálták még inkább kirabolni ezt az országot, hogyan mondott le a Fidesz sok millió emberről, tehát hogyan lett a kormányzati politika tengelyébe állítva, ugye az a lázári mondás, hogy akinek nincsen semmi, az annyit is ér.
Ezért ez egy nagyobb szövegből volt kiemelve.
Hogyan lapátolt át az egykulcsos adó, és egyáltalán a fideszes elosztási politika több száz milliárd forintot az alsó decilisbe tartozók zsebéből, a leggazdagabbak zsebébe. Nyilván az ellenzéki pártok, mi is ezt megpróbáljuk bemutatni, másik oldalon pedig látható, hogy a Fidesz politikája arra céloz, hogy miközben az ellenzéken belül megy a veszekedés és a meg nem szerzett hatalmi koncon való osztozkodás, miközben az ellenzéknek az a része, amelyik már kormányzott ugye 3 cikluson keresztül ebben az országban, és felelős az ország eladósításáért. Eközben a Fidesz egy nagyon nehéz külső környezetben lám-lám nem a hatalommal, hanem az emberek rezsijének a csökkentésével törődik. Nagyjából ez a primitívám, de hatékony demagógia az, ami a kormányzati retorikát uralja. Én erre számítok, viszont az is látszik, hogy miközben mind a két oldal, tehát mind a Fidesz, mind az álbaloldali tömb megpróbálja két választásossá egyszerűsíteni. Lásd, mint például 2002-ben a parlamenti választást. Az LMP számára ez egy lehetőség is egyben, hogy megmutassuk az embereknek, hogy van lehetőség úgy megszabadulni az Orbán rendszertől, hogy nem térünk vissza a Gyurcsány-Bajnai rendszerhez, szembenézzünk az elmúlt 25 év rendszer szintű kudarcaival, és egy új pályára állítjuk Magyarországot.
Az LMP két irányban kezében, két karddal döfi a kormányt, és döfi a baloldali tömböt?
Nem egészen. Nyilvánvalóan egy ellenzéki pártnak erősebb kardot kell használnia mindenkori kormánypárt, és ráadásul messze a többiek, egyelőre a többiek fölé magasodó hatalmi tömbben szemben. Tehát magyarul az nyilvánvaló, hogy konkrétan ami a mai belpolitikai helyzet, azt alapvetően Orbán Viktor egy személyben határozza meg. és nyilvánvalóan, hogy nekünk is, amikor egy látleletet adunk Magyarország helyzetéről, akkor ebből kell kiindulnunk, ugyanakkor azt sem szabad szem előtt téveszteni, hogy mi vezetett idáig, és ehhez képest mit várhatunk azoktól, akik egyébként megágyaztak Orbán Viktornak 2010 előtt.
Azt az érzetet hogyan akarják előállítani, hogyha valaki az LMP-re szavaz, akkor se Orbán Viktor nem jön, se Mesterházi, se Bajnai, se Gyurcsány, magyarán a kormányképesség illúzióját?
Hát először is szerintem abban a tekintetben mi joggal vagyunk büszkék a teljesítményünkre, függetlenül attól, hogy milyen perpatvarok voltak itt tavaly évvégén vagy idén év elején, független attól, hogy hogyan alakult a frakció létszáma, megfogyva bár, de törve nem él tovább az LMP. És arra büszkék vagyunk, hogyha azt nézzük meg, hogy nem csak ebben a ciklusban, 1990 óta, tehát az új magyar demokratikus parlamentarizmusban ellenzéki pártok, ellenzéki frakciók milyen alternatívát tettek le a parlament asztalára, akár költségvetés, akár alkotmánytervezet, oktatási rendszer, közbiztonság, tehát az élet bármely területét illetően, akkor én azt gondolom, hogy az LMP az ott van a legelső között. Meg kell nézni, hogy mondjuk az előző kormányzati ciklusban a Fidesz milyen ellenzéki teljesítmény nyújtott. Tehát, ha valaki megnézi nem csak a parlamenti napló, de akár az LMP honlapjára lehet más.hu-ra fölmegy, és azt átböngészi, azt látja, hogy az LMP-nek bőven van muníciója arra, bármilyen területről van szó, és ebben kiemelkednek nyilván a költségvetési alternatívák, illetve az alkotmánykoncepciónk, ami az ország és a jövő egészéről szól, bőven van fedezete annak, hogy mi miért kérjük a választók bizalmát, választók felhatalmazását. Másrészt pedig azt is egyértelművé kell tenni, hogy akkor, amikor az LMP jövő tavasszal a választók bizalmát fogja kérni, akkor mi a reménynek szeretnénk egy esélyt adni. Hogy meglegyen a remény arra, hogy Magyarország ki tud kerülni abból a körforgásból, ami a populista jobboldal, tehát az Orbán rezsim, illetve az álbaloldal folyamatos váltakozását jelenti, vagy ahogy Ágyán professzor úr fogalmazott, hogy időnként a délelőtti műszakot fölváltja a délutáni műszak. Meg szeretnénk adni a reményét annak, hogy Magyarország előbb-utóbb ki tud szabadulni az oligarchák fogságából.
Ez lesz a kampányuk fő motivuma, az oligarchák fogságában vergődő Magyarország? Ezt nagyon sokszor mondják, és ez persze más is nagyon sokszor mondja.
Szerintem a kampány azért még egy kicsit utébb van, és nyilván ilyen alapon folyik onnantól kezdve, hogy befejeződött egy előző választás. Persze ebben az értelemben igen, másik értelemben pedig a kampány akkor kezdődik, amikor a köztársasági elnök eldörrenti a startpisztolyt.
Ezt hogy látják körülbelül, milyen az az eredmény, ami ha megvalósul, akkor az LMP elképzelései is megvalósulnak. Most nem arra gondolok elnézést, hogy az LMP egyedül abszolút többséget szerez.
Nem tudok erre a kérdésére válaszolni, mert az, hogy én emberetlenül szoktam úgy fogalmazni, ilyen kicsit talán ilyen ködösen, hogy megfelelő erejű felhatalmazás esetén tud kormányzati pozíciót vállalni az LMP. Nyilván a megfelelő erejű az nem pusztán az 5%-nál több, hanem talán még annál a 7,5%-nél is több, amit 2010 áprilisában kaptunk. De azért nem tudok nagyon pontos számot erre mondani, mert arra, hogy mi a megfelelő erejű, az nagyon függ attól, hogy a vetétársak hány mandátummal rendelkeznek, és egyáltalán a politikai közhangulat milyen.
De a helyzetet valahogy körül lehet írni?
Milyen helyzetet?
Azt a helyzetet, amiben az LMP azt mondja, hogy ez bármilyen szám is jön ki nyilván az 5% fölött, egy megfelelő erejű.
Nem tudom körülírni, erre próbáltam az előbb válaszolni, nem tudom ennek körülírni, nem vagyok jövőben látó, amikor megfelelő erejű felhatalmazásról beszélünk, az egy olyan erejű felhatalmazás, amivel az LMP elvtelen kompromisszumok nélkül tudja érvényesíteni az elképzeléseit, tudja teljesíteni azt a küldetést, amiért mi zászlót bontottunk 2008-ban. Ez az adott helyzettől függ, hogy mit tekintünk megfelelő erejűnek, ez nagyban függ attól, hogy a vetétársak milyen felhatalmazást kapnak, és a Fidesz alkotmányos aknáira figyelemmel függ attól is, hogy hogyan hozható össze egy olyan kétharmad egy új parlamentben, amivel a jogállamiságnak legalább a minimumát helyre lehet állítani.
De az elvszerűség az azt jelenti, hogy nyilván jelenlegi kormány.
Az elszerűség azt jelenti, hogy nyilvánvaló, hogy például az LMP, csak hogy néhány dolgot mondjak, az LMP, ha ez fölmerül mondjuk 2010 tavaszán nyarán, nyilvánvalóan csak olyan partnerekkel tud kormányozni, akik elkötelezettek például abban, hogy a jogbiztonságot, a jogállamiságot helyreállítjuk Magyarországon, már amennyire erre egy akkori kormányoldalnak lehetősége lesz. Nem tudunk belemenni olyan együttműködésbe, ami azzal jár, hogy a nagybirtoknak az uralmát konzerváljuk. Tehát például mi elkötelezettek vagyunk abban, hogy a nagybirtoknak az uralmát, amit a Fidesz most igyekezett bebetonozni az MSZP után szabadon, ezt meg akarjuk törni. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy általában az ország függőségét, de ezen belül az energiafüggőséget csökkentsük. Tehát például mi biztosan nem leszünk partnerek egy paks bővítésbe, hogy egy konkrét példát mondjak. Tehát van néhány olyan sarokpontja az LMP politikájának, amiből nyilvánvalóan ökopártként nem tudunk engedni.
Jó, de paks bővítésben, amennyire én emlékszem a legutolsó országgyűlési mozdulatokra, egyelőre mindenki önökön kívül partner.
Így van.
Akkor
így
ez
van.
Azt jelenti, hogy senkivel nem fognak tudni.
Ha ez lesz a végeredmény, akkor senkivel. Tehát, hogy mondjam, az LMP, hát ismerve a többi pártot, nekik azért eléggé gyakran változik az álláspontjuk. Ugye tegnap pont azon egy reggeli tévéműsorban a kérdező riporter ugye azon hökkent meg, hogy én Facebookon lájkoltam, vagy posztoltam egy blogbejegyzést, ami pont arról szólt, hogy Orbán Viktor is, Bajnai Gordon is azt szerint foglal állást különböző közpolitikai kérdésekben, hogy éppen ellenzékben, vagy éppen kormányon van-e. Tehát, hogy most különböző pártok miről mit mondanak, ezt én fenntartásokkal kezelem, de azt azért szeretném elmondani, ha már itt ugye paks ügye, és ugye az LMP-nek mennyire egy kulcsfontosságú kérdés szóba kerül, hogy mi akkor sem fogunk kétségbe esni, hogyha a következő 4 évet is ellenzékben kell eltöltenünk. Tehát számunkra mi nem az a párt vagyunk, amelyik azért jött létre, hogy előbb-utóbb járadéklesőként várja a koncokat, és minden áron a húsos fazék köré keveredjen. Nekünk vannak céljaink, vannak közpolitikai céljaink, ezért alapítottunk pártot, ezért kértük 2010-ben a választók bizalmát, és fogjuk kérni 2014-ben a választók bizalmát. Erre fogalmaztam úgy, hogy véget érjen, vagy hogy bezárjam ezt a kérdéskört. Erre fogalmaztam úgy, hogy vagy kapunk előerejű felhatalmazást arra, hogy a legfontosabb céljainkat adott esetben kormányzati pozícióban elérjük, vagy pedig nem fogunk kormányzati felelősséget vállalni, akkor sem, hogyha egy ilyen helyzet előáll, ahol koalíciós kényszer lesz. Teszem hozzá, ha valaki megnézi a jelenlegi választási rendszert, akkor nagyon-nagyon kicsi az esély annak, hogy koalíciós kényszer előálljon bármely pártok közötti viszonylatban is.
Mennyire látják türelmesnek a magyar választót? Meddig tud várni arra, szerint, hogy a pártja ellenzéki pozícióból kormányra kerülve végrehajtsa azokat a terveket, amelyekért pártá alakult?
Szerintem ez a kérdés ma már régen nem így vetődik föl. Ezzel ugye eltették az embereket például a 90-es évek elején, hogy egy pártnak vagy pártoknak azért kell minden áron kormányzati felelősséget vállalni és kormányon maradni, mert hát egyébként a választóik nem szavaznának újra rájuk. Ez lehet, hogy a 90-es években így volt, bár kétlem, hogy ez feltétlenül így igaz lett volna ebben a formában. Hogy ma nincs így, ebben egészen biztos vagyok. Én azt tapasztalom, független attól, hogy éppen aktuálisan az LMP-nek hány százalékot mérnek, független attól, hogy éppen a népszerűségi rangsort pártok hogyan állítják össze egymás között, én azt tapasztalom, hogy azok is, akik ma mégis választanak pártot, amikor a közvéleménykutatók megkérdezik őket, mélységesen ki vannak ábrándulva a politikából, és azok is, akik pártot választanak, jó részt kisebbik rosszként szavaznak ide-oda, nem feltétlenül azért, mert hogy mindenáron nekik lenne olyan illúziójuk az embereknek, hogy a saját egyéni politikai céljaikat egy bizonyos párt az meg fogja valósítani, hanem itt a elmúlt 25 év politikai elitjéből szerintem azok is jó részt kiábrándultak, akik egyébként az ő táborukba sorolják magukat, hanem azért, mert a lelkiismeretük szempontjából még ez a legmegnyugtatóbb választás. Én ezt így látom. Tehát a felől nekem egy percnyi kétségem sincs, hogy már 2010-ben is, akik az LMP-t választották, nem azért választották az LMP-t, mert úgy gondolták, hogy az LMP kormányra fog kerülni 2010-ben, és 2014-ben sem ennek alapján fognak az emberek minket választani, hanem azért, mert jó lelkiismerettel az elmúlt 25 év politikai elitje nem vállalható, ellenben jó lelkiismerettel vállalható egy olyan politikai kezdeményezés, amelyik a jövő generációkért felelősséget visel.
Abban a környezetben, amit a Magyar Szocialista Párt és Gyurcsány Ferenc, de hogy Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon.
Mindegy.
Igen, azt tudom, hogy az ön álláspontja szerint mindegy megállapodásra keltett. Ez a lehet más a politikai kilátásai szempontjából jó, rossz, vagy mindegy?
Fogalmam nincs őszintén szóval.
Nem is ütöttem meg az érdeklődésének.
Nincs, nem annyira. Tudja, az a helyzet, hogy én például soha nem néztem ilyen brazil szappanoperákat. Úgyhogy nem tudom, nekem soha nem keltette fel az érdeklődésemet, soha nem tudtam, az, hogy ne, itt nehéz lenne jót találni, viszont lehet, hogy azért van, hogy én ezt a Never Ending, tehát ezt a soha véget nem érő történetet sem nagyon, ezt most már nem tudom, 160 valahanyadik résznél tartanak, azt hiszem a felek, ezt sem nagyon tudom követni, de a legnagyobb probléma, komolyra fordítva a szót, az, hogy itt van egy ilyen deathmatch Mesterházi Attila és Bajnai Gordon között. Már mindenféle spekulációk mennek újságírók, meg ilyen valóságmagyarázók részéről, hogyha így van, ha úgy van, akkor az a Fidesznek jó, rossz, MSZP-nek, Bajnainak jó, rossz. Viszont egyetlen egy dologról nem beszél senki, ez nem kérdezi meg senki. És hát persze lehet, hogy ez az én hibám, hogy így látom. Én nem tudom azt, hogy Mesterházi Attila és Bajnai Gordon mit gondolnak a világról, mit tartanak Magyarország legfőbb problémáinak. Az LMP és én magam is világosan tettük az elmúlt hónapokban, hogy mi mit tartunk Magyarország legfőbb problémáinak. Mesterházi Attila és Bajnai Gordon részéről, azon kívül, hogy persze elbuktassuk meg Orbán Viktort, nem tudom azt, hogy mit gondolnak a világról, nem tudom azt, hogy akár globálisan, akár a magyar nemzet sorsát illetően mit tartanak a legfontosabb aktuális problémának, mert e szerint lehet megmondani azt, hogy valakinek a kormányzása jó vagy rossz az országnak. Azt tudjuk viszont, hogy amikor ők kormányon voltak, akkor az a kormányzati politika hogyan hatott Magyarország sorsára. Ezt tudjuk. Azt, hogy akár Mesterházi, akár Bajnai milyen politikai értékeket választ, mit tart bajnak ebben az országban, mit tart stratégiai problémának Magyarország jövőjét illetően, erről semmit nem tudunk.
Tele van a honlapjuk elemzésekkel, tanulmányokkal, programpontokkal, meg is egyeztek ezeknek a lényegében. Most fogják majd összefoglalni a szalagcímekkel.
Persze, szalagcímek azok vannak, ez így van. Én azt tudom elmondani, hogy az LMP szerint egyrészt Magyarországnak az egyik, hanem a legfőbb stratégiai problémája az az ország egyik egészen végletes függősége. Amiből csak egy kis szelet az, amit az előbb említettem, tehát az ország energiafüggősége, az, hogy az ország adósságállománya akkora, amekkora, az, hogy Magyarországról az elmúlt negyed században az államadósság sokszorosa vándorolt ki offshore paradicsomokba, az, hogy a magyar gazdaság tragikusan ketté szakított, ahol van egy óriási túlsúly a mindenkori kormányokhoz közeli oligarcháknak és a multicégeknek, és az itt megtermelt jövedelem nagy része különböző menedzserdíjakon és egyéb ilyen transferárakon kivándorol ebből az országból. Tehát egy pénzszivattyúra van téve Magyarország, ez Magyarországnak például az egyik legfőbb problémája. Nem tudom, hogy erről a problémáról Bajnai Gordon vagy Mesterházi Attila mit gondol, azt tudom, hogy amikor ők vezették ezt az országot 2010 előtt, akkor ez a függőség csak súlyosbodott. Kettő. Az LMP, mint ökopárt, azt látja, hogy Magyarország biztonsága szempontjából az egyik legnagyobb fenyegetettség az egy környezetbiztonsági fenyegetés, ami jó részt a határon túlról, de mégiscsak a Kárpát-medencén belülről éri az országot. Gondolok itt aktuálisan például a Verespatak ügyére, de említhetjük a nagymuzsai vagy a nagybányai aranybánya kezdeményeket. És egyébként is azt látjuk, hogy a jövő generációk életminősége szempontjából kulcskérdés az, hogy mi történik a Kárpát-medence természeti és kulturális erőforrásaival. Nem tudom, hogy Mesterházi Attila és Bajnai Gordon ezekről a kérdésekről mit gondol. Harmadrészt, szerintem kulcskérdés az, hogy Magyarország mit gondol az Európai Unió jövőjéről. Azt látjuk, hogy Orbán Viktor mit gondol, és azt is látjuk, hogy ez a teljesen eszement szabadságharcos retorika hogyan semmisíti meg Magyarország pozícióit az Európai Unión belül. Magyarország nem tud érdeket érvényesíteni. Ugyanakkor az LMP azt látja, hogy Magyarországnak az Európai Unión belül kőkeményen kéne érvényesíteni az érdekeit. Egyrészt azért, hogy az Európai Unió például tiltsa be a ciános technológiát, mert ez Magyarország környezetbiztonságát alapvetően fenyegeti. Magyarországnak keményen kéne érdeket érvényesítenie azért, hogy például a termőföldforgalom kerüljön ki a tőke szabad áramlása elve alól, amit az LMP a saját európai pártcsaládján már mint álláspontot keresztül is vitt. Azt is tudjuk, hogy az Európai Unión belül a bérpolitikában, adópolitikában kéne egy nagyobb fokú harmonizáció, amit Orbán Viktor ellenez, egyszerűen azért, hogy megakadályozzuk azt, hogy az európai cégek olyan országokba vándoroljanak ki, ahol a minimális munkavédelmi, környezetvédelmi előírások sincsenek, és ezt ma például Kínába, ahol olyan gyerekeket dolgoztatnak, akik a gépek alatt alszanak, és ezzel törik le a béreket Európában. Erre az Európai Uniónak nincsen hatékony válasza, és nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban Bajné Gordon és Mesterházi Attila mit gondol. Orbán Viktor, tudom, hogy mit gondol, és ez számunkra elfogadhatatlan.
Hírek, utána innen folytatjuk. Siffer András, az LMP frakció vezetője, az Aréna vendége.